nem adnék egy hagymát, ki minden hajnalba keresik a lapját.
Hopp, 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 hopp.
Keresi, keresi, jaj, hogy nem kaphassa, mert fel van akadva egy csipke bokorra.
Hopp, 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 hopp.
Keresi, keresi, jaj, fennakadt kalapját, jaj, jaj. Keresi, keresi, jaj.
És már is itt vagyunk, és megkezdjük a második óráját a Kultúrsokk adásnak. A mai este Best of Kultúrsokk, az elmúlt rádiós évad Kultúrsokk adásaiból mazsolázunk. Kicsit nosztalgikusan, kicsit vidáman, kicsit szomorúan, kicsit emlékezve, kicsit elgondolkodva. És itt a második óra elején a gyönyörű hangú Paja Beát hallottuk, aki után egy újabb gyönyörű hangú nő fog mondani verseket, Gajdács Ramona következik. Ahogy azt már az elmúlt adásokban megszokhattuk, most is elhangzanak versek, jó tollú Látszó Teresek írásaiból, verseiből válogatott Mó, azaz Gajdács Ramona, most is, mint a múlt adásban is megkérdezte Gábort, Annát és Gimét, hogy elmondhatja-e egy versüket. Ők azt mondták, persze, természetesen, így aztán el is mondja. Hallgassuk Mót!
Cser Kovács Gábor, eső. Csepre, csepp, cseppen, az ereszt alatt átsorogva, ezt figyelem. Mészáros Anna, megint. Megint eljött értem a hajnal, édes álmok belőlem kiszakadtak, mint anyjában mozgó magzat dörömből a holnap. Farkas szemet néz velem önmagam, vállalom-e, ami vagyok ma is, vagy csak áltatom magam? Lelkem szárnyak-e új horizontra sodorván véletlen áramlatok hűs vize, melyben egyetlen utam egyengetve mártózok meg, s leszek csontig csupasz, dísztelen, félig ember, félig nem, míg szárnyaim ki nem nőnek, s vissza nem adom az időnek. Gimesi András, Égnézés. Hanyat fekszem a fűben, a fekete palástó égre tekintek. Látom, amint játszanak a holt és a csillagok. Játszanak, kergetűznek, nagy murit csapnak, egész éjjel incselkednek egymással és egymásnak. Gondolatban magam is egy vagyok közülük, te vagy egy másik, és egymást kergetjük. Thank you.
De nem ám udvariasságból, vagy mi a fene, mondom én azt, hogy gyönyörű hangja van ennek a Mónak, hanem tényleg így van. Ő volt például a mi Alízunk Csodaországban, és mondhatom, nagyon helyes kis Alíz volt ezzel a szép kis hangjával.
Jaj, szegény kis lábaim, ki húzza majd föl rátok a cipőt meg a harisnyát, édeseim? Én aligha fogom tudni, sokkal messzebbre kerültem tőletek, semhogy törődhetnék veletek. Nektek kell most gondoskodni magatokról, ahogy tudtok. De azért kedvesnek kell lennem hozzájuk, különben nem visznek el oda, hová akarom. Igen, minden karácsonykor veszek majd nekik egy pár cipőt. Postán küldöm el, ajánlott csomagban. Jaj, de fura lesz ajándékot küldeni a tulajdon lábaimnak. Azt írom majd a csomagra. Elis szép reményű jobb lábának a kandalló szőnyegén közel a zsámolyhoz. Szíves üdvözlettel, Elis. Jaj, Istenem, mennyi csacsiságot beszélek össze.
Ez nagyon-nagyon jó kis műsor volt. Nagyon szerettem csinálni, és mindenki, aki szerepelt benne, mindenki nagyon ügyes volt, nagyon hozta magát. Ám bár egy valaki azért mégiscsak kimagaslóan, sőt, torony magasan, a leg-leg-leg über király zsírabb volt, és ő nem más, mint az álteknős. Az álteknőc és a griffmadár kézen fogták egymást, és lassan, ünnepélyesen táncolni kezdtek. Közben néhányszor rá léptek Elis lábára, amikor éppen arra keringtek. Előső lábukkal az ütemet verték. Az álteknőc lassan, bánatosan rázendített.
Édes csiga szedje lábát, leti purja farkamat, szól a keszeg, az a delfin, aki mögöttünk halad, láma homár meg a teknőc kint vár már a fővenyen, ugye ön is táncol egyet, mi velünk majd odalen. Nem de ugye, nem de ugye, ön is táncol odalen, ugye, nem de kint táncol a fövenyen, fogalma sincs, milyen jó lesz, mihelyt egyszer kijutunk, beleugrunk a tengerbe, fickándozunk, mulatunk. Szól a csiga, nagyút kérem, ferdén pislant szeme, nem, jól esik a meghívás, de nem táncol a fövenyen, ő ugyan nem, ő bizony nem, nem táncol a fövenyen, ő bizony nem, ő ugyan nem, nem táncol ő odalen. Ej, lári, fári, így szól a pikkelyes barát, van közelebb part, hogyha kell, van fővenyünk oda, hát, ha messzitán a brit part, közel lehet a francia, se baj, majd mi együtt járjunk, jöjjön hát édes csiga, ugye nem, de ugye, marad idellen, de ugye nem, de ugye, táncol már a fővenyen.
De nem csak rádiószínházat csinálunk, hanem van a Látszótér Rádiónak egy igazi, valódi, eredeti színházi különítménye, sőt, színházi bizottsága. Vagyis Ágnesék színházba járnak, mi pedig időről időre értesülhetünk Budapest székesfőváros színházi életéről. És ez nagyon kafa, mert hogy aki messzebb lakik, és nem tud eljárni velük színházba, az is kaphat tájékoztatást. Aki meg közel lakik, és el tud velük menni, az meg menjen.
Sziasztok, kedves rádióhallgatók! Hát az a helyzet, hogy most nem vagyunk a cseten, ami közben ti remélhetőleg hallgatjátok ezt a gyönyörű szép adást, mivel hogy négyesben, ugye mi vagyunk a színházi bizottság, Jóska, Zsolt, Bandi meg én, és hát négyen szoktunk, édes négyesben szoktunk színházba járni. Ugye tudjuk, hogy bérletünk, vagy már tudhatjátok, hogy bérletet is vettünk a Végszínházba. Már csak egy előadásunk van vissza, június 1-én lesz. És hát most a Radnóti Színházba vagyunk éppen, és a Bólha a fülbe című előadást nézzük éppen. Hát éppen most nézem, hogy nagyon hosszú előadás, azt mondja, hogy 7 órakor kezdődik, és 10:30-kor ér véget, 2 szünettel. Úgy kezdődött a mi színházrajongásunk, hogy Tamaguchi, a Bagi úr vezetett be a Pintér Béla és társulata a színházának a rejtelmeibe, és ott szerettük meg, vagy én legalábbis a színházba járást, és akkor folytatódott a Nemzeti Színházzal, ugye tavaly nagy sorbaállás sokat végeztem, amíg ugye még Alföldi volt az igazgató, hogy az utolsó előadásokat láthassuk, és utána pedig átvándoroltunk ugye idéntől, vagyis az idei évattól a Végszínházba, most pedig kezdtünk járni a Radnótiba. Úgyhogy ez így röviden ez a mi történelmünk. Hát mondom, hogy most ezt a Bólha a fülbe című előadást nézzük meg. Hát ebben a darabban Gazsó György a főszereplő, ő játszotta a Társasjáték című sorozatban is. Tudjátok, az a érdekes fickó, na mindegy, aki nem látta, az nem tudja, aki pedig látta, az szerintem nem felejti el soha. Igen, és hát Mohácsi János rendezte ezt a darabot. George Feydeau, nem tudom, gondolom, egy francia írónak a darabja, azt mondja, hogy a következő tartalma, vagy a leírása van a színháznak az oldalán a darabról, azt mondja, hogy Monsieur Chandebizzel a legszörnyűbb dolog történik. Egyik napról a másikra képtelen féri kötelességét teljesíteni. Így kerül a Bólha a fülbe. Felesége természetesen arra gyanakodik, hogy másnál meríti ki energiáit, és nemes bosszút eszel ki. Így pillanthatunk be a felhergelt Bakmacska című indiszkrét hotelbe, ahol a Bólhából elefánt betrombitál a nézőtérre, ahol szeretők, féltékeny férjek, őrült spanyolok, részek londinerek kaszárnya fegyelemben kergetik egymást. Mindenki a boldogságot keresi, de aki keres, az talál is. Ha nem is boldogságot, vagy egy alkalmi partnert, vagy egy csőre töltött pisztolyt. Feydeau vígjátékának népszerűsége több mint 100 éve töretlen, sokszor és sokféleképpen aratott sikert, ezúttal a Mohácsi testvérek változatában került színre a Radnóti Színház színészeivel. Ennek a darabnak a bemutatója 2012. március 25-én volt, és hát igazán kíváncsian várom. Amit még itt megjegyeznék, az az, hogy még megyünk a Radnóti Színházba egy előadásra, mégpedig a Főfőnök című előadásra. Hát ez június 4-én lesz, szerdán, és hát természetesen ebben is Gazsó György a főszereplő, és mellette még Csányi Sándor. Darabnak ez az az érdekessége, hogy Lars von Trier írta a darabot, és Anger Zsolt rendezte, És ennek a június 4-i előadásnak az lesz az érdekessége, hogy ez lesz a 100. előadása ennek a darabnak. Azt írja még a tartalomnál, hogy egy jól menő informatikai cég vezetője szeretné eladni a vállalatát, ám a vevő, egy külföldi üzletember, kizárólag a cég első számú emberével, a távolban élő főfőnökkel hajlandó tárgyalni, akivel csak az az egy probléma van, hogy kitalált személy. Nincs mit tenni, fel kell bérelni egy állástalan színészt, hogy eljátsza a főfőnököt. Lars von Trier, a Dogma filmjéről elhíresült dán filmrendező első igazi vígjátékát 2006-ban mutatták be a Kopenhágai Nemzetközi Filmfesztiválon. A komor témáiról, erős drámaiságáról, keményen moralizáló hangneméről ismert Triertől szokatlan és merész vállalkozásnak tűnhet, hogy könnyedebb témához nyúl és komédiát rendez. De a főfőnök szellemes dialógusai és a történet fanyar humora igazolják a rendezőt. Trier ehhez a műfajhoz is ért. Anger Zsoltnak, aki az elmúlt évadok során több filmadaptációt is színpadra állított nagy sikerrel, a főfőnök első rendezése a Radnótiban. A bemutató 2010. október 17-én volt, tehát már mindjárt 4 éve, hogy játsszák, úgyhogy biztos, hogy jó lesz.
Hol volt és hol nem volt Dániában egy királyfi, aki egy szép napon, hogy leplezze titkát, mely rosszra vinné, bolondot bínáltó borzalom. Bolondok között, így lévén józan, mérgezett kardba ütközött, s trónjában nyugodt urak beültek, székelvén béke és harc között. Ám-e királyfi úgy hala meg, hogy adának néki díszsír helyett, és eme sírtó borzalom láthatni ma is a színpadon. E kies hazában mutass nekem egy oly nagy ravaszt, mint Shakespeare William. E kies hazában mutass nekem egy oly nagy ravaszt, mint Shakespeare William. Egy sötét éjjel nejen nyakára helyezte kezét egy múr vezér, s belőle végén a szuszt kinyomta, a látványt így nem zavarta vér. Látjátok, micsoda kacskaringók jellemzik szívünk útjait, vacogva sandítunk tükreinkbe, hol a kulcs, mely minden zárt kinyit. Itt állunk úgy, mint a mórvezér, magunk kifosztva másokért. Itt állunk, és a szánk nyitva van, ez aztán tud, ez a Shakespeare William. Meg kies hazában, mutass nekem egy oly nagy ravaszt, mint Shakespeare William. Meg kies hazában, mutass nekem egy oly nagy ravaszt, mint Shakespeare William. Valószerűtlen púpot a háton, valószerűvé tenni kell, méghozzá úgy, hogy világnak hátát hajlítni kell egy púpig el. És ha egy gigászi gerinc is hajlik, Richardnak púpja nagy mintát követ, meggörbett időben meggörbett férfi legelső divatfím ég lehet. Viszkető háttal bámuljuk őt, idők hajlását felismerőt, mert Richard király a nagy vég előtt még felvonásra divatba jött. Egy kies hazában mutass nekem egy oly nagy ravaszt, mint Shakespeare William. Egy kies hazában mutass nekem egy oly nagy ravaszt, mint Shakespeare William. És tükrünk szétszórt szilánkja itt, Shakespeare úr ragasztja foltozza itt. Mi itt állunk, és a szánk nyitva van,
hogy miket tud ez a Shakespeare, William. Ekies hazában mutass nekem egy oly nagy ravaszt, mint Shakespeare, William. Ekies hazában mutass nekem egy oly nagy ravaszt, mint Shakespeare, William. Ekies hazában mutass nekem egy oly nagy ravaszt, mint Shakespeare, William.
De nem csak színházban jártunk az elmúlt évadban, hanem világot is jártunk, méghozzá Latin-Amerikával kezdtük, és ezt a világjárók sorozatunkat nagy valószínűséggel folytatni fogjuk majd más földrészekkel is. Tehát Latin-Amerika volt, Argentínával kezdtük, a tangó és Julio Cortázar hazájával, nem beszélve Lionel Messiről, és hát nagy-nagy örömünkre itt, ebben a világjárók sorozatban Aureliano is megszólalt, Cortázartól több novellából is olvasott fel részleteket, és jó volt.
Sziasztok! Bartos Ányesz kért meg arra, hogy beszéljek Cortázarról, aki egy argentin író, Julio Cortázarnak hívják, és mivel nem volt időm felkészülni, ezért most improvizálni fogok, amit nem szeretek, és össze-vissza fogok beszélni, legalábbis így tervezem. Ami előttem van, az egy könyv, a Összefüggő parkokat a címe, Criterion kiadó adta ki valamikor a 80-as években, novellákkal van tele, én csak novellákat olvastam tőle, nem tudom, talán írt egy könyvet is, de azt nem sikerült elolvasnom, lehet, hogy több könyvet is írt. És ebben a könyvben fogok én lapozgatni, és talán elmondani azt is, hogy én miért szeretem. Igazából azt hiszem, hogy azért, mert kellemesen nyomasztóak a írásai. Olyanok, hogy az ember igazából nem tudja, hogy mi lesz a vége, de érzi, hogy nem lesz jó vége. Aztán, mikor tényleg nem lett jó vége, akkor rájön, hogy valójában mindig is tudta, hogy majd ez a vég fog következni, csak nem mert rá gondolni. Hát ennyit talán előjáróba, és akkor lehet, hogy értetőbb lesz, hogyha majd megpróbálok beszélni pár írásáról, illetve felolvasni. Annyit azért még hozzátennék, hogy vannak olyan írásai is, amik nekem szintén tetszenek, amik ilyen rövidebb hangvételűek, vagy lélegzetűek, olyan őrkény egypercesekhez hasonlóak, talán még humorosak is, viszont egy kicsit azért más ízűek, dél-amerikaiak. Ugye ő egy olyan író, akit egy lapon lehet emlegetni Borgesszel és Márquezzel, akik szintén dél-amerikai nagyírók, meg még talán ide sorolható Mario Vargas Llosa is, akit szintén szeretek. Ők négyen egy elég nagy szeletét lefedik a dél-amerikai irodalomnak szerintem, akikről érdemes beszélni. Tehát az első, amit esetleg most itt fellepoznék, mindjárt megtalálom. Ez a... itten megyek lefelé, Kirké című viszonylag korai írása, 51-es, mármint ebben a könyvben a legelsők között van, amit, hogyha most föllapozunk, ami ugye úgy kezdődik, hogy mert hisz most már nem is számít, de azért bántotta a sok elsuttogott, elhadart pletyka, szelezte mama alázatos arca, hogy Bebenének meséli, az apja hitetlenkedő, bosszus legyintése. Az a nő kezdte az emeletes házból, amelyik olyan lassan forgatja a fejét, mint a tehén, és úgy kérődzik a szavakon, mint egy pofatakarmányon. Aztán meg az a lány is a patikából. Nem, mintha elhinném, de hát mégis igaz, hát nem borzasztó. És még Emilio úr is, aki pedig mindig olyan finom, akárcsak a ceruzája meg a viaszos vászon kötésű füzetké. Azért még mindig csak némi tartózkodással beszéltek Delia manyaráról. Nem voltak meggyőződve róla, hogy igaz. De Mário szabad folyást engedett a dühének, a vér a fejébe szállt. Hirtelen meggyűlölte a családját. Kitört belőle a függetlenség, tehetetlen vágya. Soha nem is szerette őket, csak a vér meg a magánytól való félelem kötötte az anyjához és a testvéreihez. Na, tehát itt arról van szó, hogy van egy Delia nevű nő, akiről furcsa dolgokat állítanak, nem tudjuk pontosan, hogy mit. Aztán nagyjából lassacskán kiderül az, hogy volt neki többször is vőlegénye, és ezek a vőlegények valahogy elmúltak, eltűntek. De én, ugye egyes szem első személyben, aki mesél, ezt nem hiszem el, és lassan beleszeretek ebbe a déliába. Akinek a hobbija, hogy bombonokat készít, és ezeket átszellemült arccal kínálgatja. A kínálásnál pedig mindig az a lényeg, hogy ha lehet, akkor csukott szemmel élvezzük az ízeket. Ugye leírja itt a bombonokat, ami például így szól: ami kóstolgatta, kesernyés volt, menta, dió és muskotáiz furcsa keveréke, Delia szerényen lesütötte a szemét, elhárította a dicsérő szavakat, még messze volt attól, amit akart. De a következő látogatás alkalmával, megint csak este, mikor már sötét volt és a zongoránál állva búcsúzkodtak, megengedte neki, hogy egy másikat is megkóstoljon. Be kellett hunyni a szemét, és úgy kellett kitalálni, hogy milyen az íze. És Mário engedelmesen behunyta a szemét. És kitalálta, hogy a csokoládé leges legmélyéről enyhe mandarin íz érződik. Fogai apróra harapták a ropogó darabkákat, melyeknek nem is érezte az ízét, és kellemes érzés volt, amikor a fogával kapaszkodott talált abban az édes, rideg masszában. Na, tehát ilyen leírások vannak. Úgy érezzük, hogy itt valami nem fog stimmelni, ami, hát csak akkor tudnám elmondani, hogy mi az, hogyha most lelőnném a poént, úgyhogy ha valaki el akarja olvasni a novellát, akkor így legyen szíves, és most kapcsolja ki. És akkor itt a végét felolvasnám. Nem akarta, hogy Mário magyaráék előtt kóstolgasson. Neki is meg kell érteni, hogy mennyire fárasztják már a szemrehányásaikkal. Egyre csak azt hajtogatják, hogy miért él vissza Mário jó szívűségével, hogy miért kóstoltatja folyton vele az új bombonokat. Persze, ha nem volna hozzá kedve, de hát ki másban bízhat? Magyaráék még arra sem képesek, hogy egy újabb ízt értékeljenek. Szinte kérelve nyújtotta át a bombont. Mário megérezte, hogy a hangjában zsibong a vágy, és egyszerre csak világosság szállta meg, mely nem a holtból ered, de nem is Deliából. Letette a poharat a zongorára, a konyhában nem is ivott, és a kezébe vette a bombont. Delia pedig ott állt mellette, és várt az ítéletet, vágyakozva pihegett, mintha minden ettől függne. Nem szólt hozzá, de a mozdulataival sürgette, tágra nyílt szemmel. De lehet, hogy csak a szalon fél homályában látszott úgy, a teste reszketett a lihegéstől, mert most már valósággal lihegett, ahogy Mário a szájához emelte a bombont. Már majdnem beleharapott, de aztán leresztette a kezét, és ekkor Delia felnyögött, mintha a végtelen gyönyör pillanatában egyszer csak csalódás érni. Az egyik kezével kicsit megnyomta a bombon két oldalát, de nem nézett oda, Deliát nézte, a gipsz arcot, azt az undorító bohóc arcot a fél homályban. Összenyomta az ujjait, és ketté törte a bombont. A hold megvilágította a fehéres masszát, és benne a sváb bogarat, a mesztelen bőrszerű vásztestet, és körülötte a menta és a marcipán között a láb és szárny darabokat, az összezúzott, porrá őrölt páncélt. A bombon darabkákat Delia arcába vágta, mire az eltakarta a szemét, és zokogni kezdett, lihegett és csuklott, majdnem megfulladt. A zokogás egyre erősebb lett, mint roló estén. Mário ujjai pedig összefonódtak Delia torkán, mintha meg akarta volna védeni ettől a borzalomtól, mely a mellkasából tört fel. Zokogott, nyűszített, csuklott, görcsösen nevetett, kígyóként vonaglott, és Mário csak azt szerette volna, ha elhallgatna. Már csak azért szorított, hogy elhallgasson végre, és az a nő az emeletes házból biztos hallgatózik, és fél, és éleszkedik. Úgyhogy mindenképpen el kell már hallgattatnia. A háta mögül a konyhából, ahol az előbb a macskát látta, a szemében két keskeny szálkával még vonszolta magát. Bent a házban akart megdögleni. Hallotta a magyaráik sóhajtozását, ébren voltak. Elrejtőztek az ebédlőben, kémkedtek utána. Mário biztos volt benne, hogy magyaráik hallották, hogy ott voltak az ajtó mögött, a sötét ebédlőben, és figyelték, hogy elhallgattatja-e Deliát. Lazított a szorításon, és Delia a kanapéra zuhant. Görcsösen rángatózott, és lila volt, de élt. Hallotta magyaráik lihegését, és sajnálta őket. Annyi mindenért sajnálta őket. Sajnálta őket Delia miatt, hogy megint itt hagyja nekik élve. Roló és Hector is elment, és itt hagyta nekik. Nagyon sajnálta magyaráikat, hogy ott álltak, és várták, hogy ő, vagy akárki más, végre elhallgattassa a síró Deliát, hogy végre elhallgasson, hogy ne sírjon már tovább.
Thank you.
És hát persze jártunk a többi dél-amerikai országban is. Voltunk Brazíliában, Bolíviában, Chilében, Kolumbiában, ahol Aureliano természetesen olvasott nekünk a 100 év magányból is. És persze roppant kíváncsiak voltunk az inkák kincsére, de valaki még kíváncsibb volt a Nazca vonalak rejtélyére.
Sziasztok, kedves hallgatók! Bandi vagyok, és a dél-amerikai témájú adáshoz én is hozzájárulnék egy blokkkal, nevezetesen. Hát Dél-Amerikában sok minden érdekességet lehet találni, ebből nyilván lesz egy pár ebben az adásban is. Erről az egyikükről fogok én beszélni, nevezetesen a Nazca vonalakról. Hát aki még nem hallott róluk, szerintem kevés olyan ember van, annak elárulom, ugye, ahogy mondtam, ez Dél-Amerikában van, méghozzá Peruban, egy félreeső vidéken, egyébként ez nagyon fontos, a Pampas de Humaná vagy Humaná nevű fennsíkon, és hát az az egyik jellegzetessége ennek a helynek, még nem az ábrákról beszélve, hanem a helynek, hogy ez egy ilyen kősivatag, és hát nagyon-nagyon kevés eső esik, és ezért tudott olyan sokáig fönnmaradni ez az ábra csoport, amiről most beszélni fogok. Hát nevezetesen még mondjuk a keletkezési időben sem egyeznek a nézetek, de legalább 2000 éves a dolog. És hát ez úgy néz ki, hogy a vonalak azok úgy készültek, hogy nem fölrajzolták valamire ezeket, hanem egész egyszerűen ez egy kősivatag, ahol sötét színű kövek vannak a világos talajon, és úgy készítették el a vonalakat, hogy egész egyszerűen letakarították ezeket a sötét színű köveket, és így ilyen világos színű csíkokban előtűnt az alatta lévő talaj. Most ez így önmagában nem lenne annyira nagyon izgalmas, ha nem lenne ez egy irdatlan nagy terület. 520 négyzetkilométeres területen helyezkedik el, és hát több kilométer hosszú és több száz méter széles ábrák is vannak benne. Hát az az érdekes, hogy kétféle vonal vagy ábra van, tehát az egyik azok a vonalak, a másik pedig az ábrák. És az ábrák azok többnyire állatokat ábrázolnak, és hát nem kicsik, tehát hogy ilyen 50-100-150 méteres ábrákat vájtak a sziklába gyakorlatilag ezzel a kőelhordási módszerre. Hát van itt sasmadár, majom, pók, sőt valamelyik domboldalon van egy ilyen hát astronauta nevű ábra, ami egy ilyen búvársisakos emberkére utal. Hát nem lehet tudni, hogy ő most ilyen űrhajós vagy milyen ábra, de hát az, hogy ez 2000 évvel ezelőtt készült, akkor valószínűleg nem egy űrhajóst ábrázol. Ugyanakkor egy csomó olyan vonal van, ami több tucat kilométeren keresztül húzódik nyílegyenesen, és hát ez az egyik rejtélyes dolog, hogy hogyan készült, ugyanis hát igencsak magas mérnöki színvonalon kell lenni ahhoz valakinek, hogy a Földről egy olyan vonalat tudjon elkészíteni, aminek mondjuk kilométerenként vagy két kilométerenként csak egy pár méter legyen az eltérése az egyenestől, és hát ezek a vonalak így készültek, mármint hogy ilyen tulajdonságúak, hogy nagyon egyenesek és nagyon szabályosak. A másik dolog pedig az, hogy ezek az ábrák, amik hol síkterepen, hol domboldalon vannak, igen nagyok, ahogy mondtam, 80-100-120 méteresek is tudnak lenni, azon túlmenően, hogy majmot, meg pókot, meg kolibrit ábrázolnak. A Földről igencsak nehéz ezeket megfigyelni. Jó, valamelyik látszik, mert domboldalban van vájva, de az is a perspektíva miatt eléggé torznak tűnhet. De ami síkterepen van, azt egyáltalán nem lehet látni, és a felfedezés körülményei is elég kalandosak. De az elkészítés szempontjából mindenképpen nagy nehézséget okoz az, hogy nem látod, hogy mit csinálsz. Tehát ez az egyik rejtélyes dolog, hogy tudtak ilyen színvonalas munkát végezni, még az Inka birodalom előtt bőven, ugyanis hát azok az időszámításunk szerint 1400-as években virágoztak, ez pedig már a 2000 évvel ezelőtti időszakban készültek ezek az ábrák. Ugyanakkor a felfedezés az úgy zajlott, hogy az 1920-as években történt, amikor egy pilóta az Andok fölött repült, és feltűnt neki egy csomó rajz alatt. Aztán így gondolom repkedett, és hát fölfedezett egy csomó ilyen vonalat, meg ábrát. És az az érdekes benne, hogy ahogy ezt fölfedezték, hogy ezt repülőgépről fedezték föl. Bár itt azt írja az egyik blog, hogy ezt a 16-17. Században is vannak már utalások, spanyol felfedezők írásos anyagaiban a helyszínről, de valószínűleg ők csak a vonalakat, mint olyanokat tudták felfedezni, mert ugye azok látszanak a földről is, bár a maguk az ábrák nem. És ez az érdekes benne, hogy egy olyan civilizáció, amelyik 2000 évvel ezelőtt megalkotta ezeket a vonalakat, honnan tudta pontosan, hogy milyen izék, de a másik fontos dolog ebben a dologban, hogy miért csinálták. Ugyanis a földről, ahogy mondtam, nem látszanak, csak a levegőből. Hát többféle magyarázat is van. Hát először is ilyen vízelvezető árkoknak hitték, ami szerintem szintén marhaság, mert a sivatagban viszonylag kevés víz van, és ezek az ábrák, ugye, nem vezetik sehova a vizet. Másrészt a vonalak is össze-vissza mennek egymást keresztezve, és hát egy vízszintes síkon azzal, hogy elhordjuk a köveket, ott a kövek között még bőven el tud folyni a víz, másrészt nem is vezetnek sehova többnyire. Aztán csillagászati vonalon is próbálták igazgatni ezt a dolgot, hogy biztos csillagképeket ábrázolnak, vagy esetleg valamiféle ilyen naptárszerű dolog lehet, de ezekből is állítólag kudarcba fulladtak, mert voltak csillagászok, akik megpróbálták az ábrákat csillagképeknek megfeleltetni, hát nyilván nem a mostani csillagképeknek, hanem a pár ezer évvel ezelőttieknek, és hát ez sem sikerült. Viszont voltak olyan kutatók, akik azt mondták, hogy a megalkotáshoz hőlégballonokat használtak, mert voltak olyan fejlettek, és találtak olyan gödröket, amikben égett anyagokat fedeztek föl, valószínűleg ott melegítették föl a levegőt a hőlégballonok számára. Tehát, hogy tudtak olyan anyagot csinálni, és rendelkeztek a technikával is, hogy hőlégballonról esetleg a munkálatokat irányították, bár ezt még mindig nem magyarázza meg azt, hogy miért csinálták. Hát van egy-két meredek magyarázat is ezekre a dolgokra, ugyanis ott van az a Deniken nevű fickó, én sok könyvét olvastam, bár igazándiból ők ezeket ilyen, hogy is mondjam, dokumentum könyveknek szánja, de én inkább egy jóféle science fictionként szoktam ezekre tekinteni. Ugyanis hát sok kérdést tesz föl, de nagyon hülye válaszokat ad rá. A kérdésekkel nincs is semmi baj, mert például ő is kérdezi, hogy mire voltak jók ezek a Nazca vonalak. Hát ő szerinte egyrészt földön kívülieknek leszálló pálya, esetleg valamilyen földön kívülieknek szánt ilyen tájékozódási pont rendszer, ami hát önmagában is elég meredek feltételezés. Én mondjuk hajlok arra, hogy esetleg ez az atlantiszi civilizáció, ami szigorúan földi eredetű, tehát hogy volt-e az emberiségnek egy olyan csoportja, ez volt Atlantis, akik összegyűjtötték azokat az ismereteket és azokat az embereket, akik komoly tudományos munkát tudtak végezni, ezáltal egy nagyon szűk réteg, nagyon magas tudásra tett szert, és hát lehet, hogy ők használták ezt a bázist, vagy ezt a leszálló pálya rendszert. Ugye mondtam, hogy ez egy olyan helyen van, ami nagyon kiesik minden honnan, és egy ilyen sivatagos terepen van, tehát az időjárás sem nagyon befolyásolja, sem a leszállás, sem magát az ábrát. És hát a Deniken könyvében viszont van egy olyan összehasonlító képpár, amit én érdekesnek találok. Az egyik a Nazca vonalakra vonatkozik. Hát sok nyílegyenes vonal, sok kereszteződés, és vannak egy-két ilyen ábrák, ugye? A másik pedig egy olyan ábra, ami hát a NASA-nak az űrsikló leszállási helyét mutatja. Majd teszek be képet is, szerintem eléggé szembetűnő lesz a hasonlóság, ugyanis itt azt lehet látni, hogy egy ilyen sivatagos, sőt egy sósivatag közepén száll le az űrrepülőgép, hogy legyen jó hosszú kifutási lehetősége. És itt a Nazca vonalakkal ellentétben pont az van, hogy fehér alapon sötét csíkok vannak, és hát ezen a képen egy olyan részlete látható ennek a leszállási területnek, ahol sok kilométeres nyílegyenes vonalak keresztezik egymást eléggé érdekes módon, és látszólag nem nagyon rendszerbe foglalva. hát hasonlít a Nazca vonalakra. Az tény főleg, hogy vannak olyan trapéz alakú térségek is ezen a Nazca területen, ami úgy néz ki, hogy egy ilyen széles sávban el van takarítva az összes ilyen kő, és egy világos felület van meghagyva, ami ráadásul úgy néz ki, hogy egy olyan, mint egy tölcsérszerű ilyen trapéz alakú dolog lenne, tehát az egyik vége kiszélesedik, és elkeskenyedik a másik. Na most ez valószínűleg akár leszállásra is lehetne használni repülőgépeknek. Hát érdekes feltevés minden esetre. A másik dolog, hogy az UNESCO világörökségi listáján rajta van, ehhez képest egy csomó minden veszélyezteti ezeknek az értékes műalkotásoknak, geoglifáknak nevezett műalkotásoknak a létét, ugyanis hát egyrészt egy autópályát építettek rajta keresztül, azt hiszem, hogy az egyik ábrának a közepén halad át, aztán újabban pedig szegény emberek malacokat próbálnak tenyészteni, és hát ezt ezen a területen csinálják, és hát építenek disznóólakat, meg gondolom elhordják a köveket, meg mindenféléket csinálnak, úgyhogy ez szintén nem tesz jót. Hát arról a turistákról nem is beszélve, akik ott járnak és megpróbálnak ellopni egy-egy követ, hát előbb-utóbb össze fogják barmolni az egész helyet, úgyhogy az a helyzet, hogy most önkéntesek védik ezt a helyet, de csak nappal. Úgyhogy éjszaka akárki, akármit csinálhat velük, nincsen semmilyen védelem. Remélem, hogy azért felkeltettem az érdeklődéseteket, minden esetre nézzetek utána, nagyon érdekes ábrák vannak, és hát még mindig nem tudják 100% pontossággal, illetve bizonyossággal megmondani, hogy mikor, kik, hogyan és miért építették. Vannak bizonyos feltevések, de egyelőre ennyit lehet tudni Dél-Amerika egyik érdekességéről. Köszönöm szépen!
Mi is megköszöntük szépen Bandinak ezt a kis értekezést a Nazca vonalakról, és hát Dél-Amerikától búcsúzzunk kedvenc idegenvezetőmmel, Kepes Andrással. Aki hallotta, tudja, hogy volt egy olyan adás, ahol Kepes András kalauzolt minket. Részletek voltak a Világfalu című nagyon jó Kepes sorozatból. Nos, tehát az ő szavaival fogunk elbúcsúzni Dél-Amerikától, melyek ugyan nem túl optimisták, legalábbis nem hangzanak úgy. Tehát én is ezt gondolom Dél-Amerikáról, Dél-Amerikával kapcsolatban. Bár szomorúan gondolom ezt.
A természeti népeknél a természet a tanítómester. A természet adja az élelmet, és ő tanít az élet szabályaira. Ezzel a tudással Amazóniában évezredekig elboldogultak. A mi értékrendünk szerint ugyan nem voltak anyagi javaik, de békében éltek a környezetükkel, magukkal és isteneikkel. A változást a Világfalu hozta. Az információk a jólét kísértésének gyors terjedése. Carlos még úgy faragja a csónakot, mint ősei, de ágyék kötő helyett frotírtörül között vagy sortot hord, és televízióról álmodik. A nyugati kultúra kikezdte a régi értékrendet, és egyelőre nem adott helyette újat.
Húha, vészesen fogy az időnk. Egy pár dolog nem fog ide bekerülni most, amit szerettem volna. Na de hát se baj. Verssel kezdtük, legyen a végén is vers. Bartos Ágnest halljátok.
Gajdács Ramóna, nézőpont. Kicsi a feje, nagy az óra, ráncos az arca, kócos a haja, vékony a keze, nagy a hasa, csak a sört szereti, sok a baja. Nem lát jól, nem izmos a válla, mindene ropog, főleg a háta. Furcsa a feneke, szőrös a lába, az ülékét sem hagyja soha hátra. Elkezd beszélni, rám is mosolyog, érzem, valami megváltozhatott. Aranyos a feje, szép nagy az óra, kedves az arca, túrnivaló a haja, Édes a keze, cuki a hasa, a sört szereti, legyen ez a legnagyobb baja. Nem lát, na és jó puha a válla, ropogtatom mindenem a háta, a feneke, kerek, férfias a lába, az ülőkét meg én sem hajtom soha hátra. Balla Demeter, emlék. A körös parti tanyára ránehezedik az este. Két kezében lámpával, tejjel jött anyám a házba, köcsögökbe szűrte, a lámpát eloltva apámat vártuk. Tejszagú ölébe vett, s az ablakon átnéztük a közeli köves úton, hogyan imbolyognak a ritkuló szekerek viharlámpái, a suhanó autók fényei. A nagy csendben hozzánk érezkedett fekete macska dorombolását hallgattuk, ha abba hagyta, szirógattam, s pattogva villódzott a szőre, mint égen a csillagok. Kis húgom álmával bíbelődött, sokszor én is mélyen aludtam, mikor a fogattal hazaért apám.
You, honey bunny.
Everybody be cool, this is a robbery!
Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
Erről a muzsikáról pedig az jutott az eszembe, hogy nálunk szinte minden adásban van rejtvény. És aki itt van velünk, élőben, hát illetve adás alatt a cseten, az játszhat is, sőt, nyerhet is. Szóval, aki szeret játszani, szereti a rejtvényeket, és szeret nyerni, az jöjjön és hallgassa a Kultúrsokkot. És mégpedig azért jutott erről a zenéről eszembe, mert volt egy olyan adásunk, amikor a különböző blokkok között csak Tarantino filmek zenéi mentek, és az volt a rejtvény az egész adás idő alatt, hogy ezeket a muzsikákat ki kellett találni, hogy melyik filmből való. Na, úgyhogy jó játékok ezek, és lesz még ilyen sok. Ezt garantálom. Na de elszaladt az idő, nincs is más hátra, mint hogy megköszönjem a figyelmet, elbúcsúzzak, és megígérjem, hogy 2 hét múlva jövünk. Ányesz és a magam nevében is. Jó éjszakát, szép álmokat mindenkinek! Hello!